Kedves testvérek, Isten igéjét Jeremiás könyve 29. részének a 11-es verséből fogom felolvasni. Tehát Jeremiás könyve 29. része 11. versét olvasom fel, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. Jeremiás könyve 29. részének a 11. verse így hangzik: Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezt a 2008-as évet a te igéddel kezdhetjük. Ébredésünk után ez lehetett az első dolgunk, amikor kiléptünk házaink ajtaján, hogy eljöjjünk a te gyülekezetedbe. Köszönjük, hogy ezt megtehettük. Köszönjük, hogy itt lehetünk, Uram. Nem csak ennek a teremnek a szó szerinti melege, a fűtés biztosítja azt, hogy itt melegség, meleg fogadtatásban legyen részünk, hanem a te szeretetednek forró lángja is, Uram. Köszönjük, hogy a te hűséged végtelen, és ma is mellettünk áll. Szeretnénk mi is kifejezni, Uram, hogy mi is hűek vagyunk hozzád, és kérünk ebben a hűségünkben támogass minket, mert a tieddel ellentétben támogatásra szorul. Így állunk meg előtted, és nyújtjuk ki koldus kezeinket, Uram, hogy töltsd meg azt mennyei javakkal. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Nagyon szépséges ez az ige, amit felolvastam, számomra legalábbis sok gyönyörűséget okozott már, úgy megálltam és úgy elgyönyörködött benne már többször a lelkem, mindig magamra vonatkoztattam. De mielőtt megtennénk még ezt a magunkra vonatkoztatást, vessünk egy pici pillantást arra a történelmi helyzetre, amelyben megszólal ez az ige, mert az is nagyon tanulságos. Tudjuk azt, hogy Jeremiás annak a kornak a profétája, aki figyelmeztet a veszedelemre, a fogságra, a népnek a bűne, hitetlensége, bálványimádása miatt. Már évszázadok óta tették ezt a proféták, de a legkiélezettebb helyzet akkor volt, amikor Nabukodonozor seregei betörtek Jeruzsálembe és fogságra vitték a népet. Közvetlen megelőzte ezt a betörést Jeremiásnak a figyelmeztető szolgálata. Nagyon kevesen hallgattak rá, az egész országból csak egy pár lélek. Azután nem csak figyelmeztet a veszedelemre, hanem át is éli ezt a veszedelmet. Ekkor születik meg a Jeremiás síralmai, amely e könyv után közvetlenül következik, amikor leírja az ő népének a romlását, nyomorúságát, és az a szeretet ég Jeremiásnak a szívében, hogy nem azt mondja, amikor bekövetkezik a veszedelem, amelyről ő profétált, hogy na látjátok, hogy én megmondtam, na most megérdemlitek, hanem amikor a gonosztevőknek eljön a veszedelme, akiket ő figyelmeztetett, és akik őt börtönbe zárták, kútba dobták, megverték, amikor azoknak a veszedelme eljön, akkor sír azoknak a veszedelme felett. Majd utána visszakerül Jeremiás, elhurcolják őt is a foglyokkal, visszakerül Jeruzsálembe, és próbálja ott is tovább prófétai szóval az Isten félelemnek a parazsát valahogy fel, lángra, hogy lobbanjon, feléleszteni, nem nagyon sok sikerrel. Lázadás tör ki, istentelenségre istentelenség, nyomorúságra nyomorúság. És van mégis egy kiút ebből a nyomorult helyzetből, ez pedig a Jeremiás üzenete, Isten üzenete, a megadás. Legyetek megadással. Adjátok meg magatokat. Hagyjátok, hogy Isten az ő ítéletét beteljesíthesse, és ha Isten az ő, és ha Isten ítélete alatt megalázzátok magatokat, és nem zúgulódtok a veszőcsapásokkal szemben, akkor Isten megáll benneteket, még a fenyítékben is. Én is szoktam úgy a gyermekeimmel bánni, hogyha két fiú összekap egymással, ez néha megtörténik, egyiket az egyik sarokba állítom, másikat a másik sarokba állítom. Az egyik némán tűri, csendben tudja, mint a kereszten függő lator, hogy hát mi méltán szenvedünk. A másik elkezd zúgolódni. Hallom, hogy mondja, vonaglik, pityereg, lázadozik az ítélet ellen. És akkor hozok egy ítéletet, egy másikat. Na, te kiállhatsz a sarokból, mert te elfogadtad. Egy pár perc után elengedem. Te, mivel még mindig nem fogadod el, mindig ott maradsz. Hát Jeremiás azt mondta, fogadjátok el Isten ítéletét, és azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek, a babiloni fogságba, ír egy levelet. Ezt a levelet írja le Jeremiás könyvének a 29. része, és ennek a levélnek egy reménykeltő apró részlete, amit én most felolvastam a 11. versben. A levél arról szól, hogy ne vánkodjatok, ne vágyakozzatok haza, mert 70 évig fog tartani ez a fogság. Úgyhogy rendezkedjetek be, házasodjatok, neveljetek gyermekeket, szántsátok fel a szántóföldeteket, építsetek új otthont, új hazát, tudva azt, hogy majd vissza fogtok kerülni, de azt is, hogy most 7 évtizedig azon a fogságnak a helyén kell, hogy legyetek. Munkálkodjatok az új birodalomnak a jólétén, amelybe fogságba vetettek benneteket. De nem tart örökké a fogság, nem tart örökké az ítélet, mert tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Hogyha hallgattok az én szómra, akkor a ti jövőtök felragyoghat. Akkor a ti jövendőtök áldott lesz. És én ezt már elterveztem magamban. Ezt nem majd később fogom fontolóra venni, hogy na megérdemlitek-e, hanem most, amíg a bűneitekben vagytok, és amíg az ítélet sújt benneteket, én már eltökéltem a szívemben, hogy egy áldott jövendőt fogok nektek ajándékozni. Arra gondoltam, mikor ezt az igét ízlelgettem magamban, hogy mennyivel jobb a szekhami gyülekezetnek a helyzete az akkori embereknek, az akkori Isten népének a helyzeténél. Mert ott egy áldatlan helyzetre ígért Isten kegyelemből áldást. Hát mondjuk én nem tudok sok évtizedre visszatekinteni, tudom, hogy voltak nehéz időszakok a gyülekezet életében, régebbi múltban, nem olyan nagyon régi múltban is, de azért az a 7 év, amire Isten kegyelme enged visszatekinteni itt a gyülekezet tagjaként, immár most hamarosan 7. éve, mégiscsak azt látom, hogy nem egy istentelenségből kell nekünk kiutat keresnünk, hanem egy Isten áldásából kell a további áldások felé haladjunk. Ahogyan eddig megáldott bennünket, eddig formálta az életünket, úgy kereshetjük ezeknek az áldásoknak a kiteljesedését, a folytatódását, a következő lépést. És nem az a helyzet, hogy a mi rabságunkat, összetöretettségünket, ítéletünket kell értékelni, feldolgozni, és Isten kegyelmét ebben meghallgatni, hanem Isten kegyelmének a gazdag áldásában még inkább számíthatunk arra, hogy Isten jót gondolt felőlünk. Hát ha azok, akik nem becsülték meg az ő irgalmát, ha azok is irgalomban részesülnek, és azok elé is egy boldog jövendő tár Isten, mennyivel inkább tár elénk, akik igyekeztünk ezt megragadni. Nem mintha dicsekvésképpen mondanám ezt, hanem hálaadásként mondom, testvérek. Hogy áldásokban volt részünk, megtérésekben volt részünk, bemerítkezésekben volt részünk, hitbeli erősödésben, szeretetben való növekedésben volt részünk. És Isten nekünk is ezt mondja, hogy nekem van egy gondolatom felőletek. Azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Háladó napokon azt szoktuk ugye tenni, év vége felé közeledve, hogy visszatekintünk. És ami az elmúlt évben történt, azokban keressük Isten újját, kezét, akár ítéletes, akár épületes volt az. Hála az Úrnak, hogy azért általában zömmel épületes dolgokat emelhetünk ki, azoknak a fényképeit tesszük ki a falra, és ezekért hálát adunk Istennek. Vannak olyan mennyei lények, akik nagyon jól látják Istennek még a gondolatait is. Isten betekintést enged az ő gondolataikba. Hát számunkra idegennek tűnnek ezek a lények, Ezékiel is beszámol ezekről, János is a Jelenések könyvében. Csupa úgy ábrázolja ki őket, persze jelképes kifejezés ez, Isten igéje, hogy tele vannak szemekkel, elől és hátul. Minden porcikájuk csupa szem, csupa látás. Ez azt jelenti, hogy érzékelik, látják Isten dolgait, az ördög dolgait, az emberek dolgait is. Betekintésük van. Tehát ez egy jelkép, nem úgy kell elképzelni, hogy szó szerint, hanem azt a szellemi valóságot próbálja érzékeltetni az apostol, hogy ezek mindenütt szemekkel rendelkeznek. Így ír János a Jelenések könyvében ezekről az állatokról. És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, nem szűnik nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi széken ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Mennyei Isten tisztelet, felfokozott Isten tisztelet részesei lehetünk, azok tisztelik Istent, akik azt mondják róla, hogy Isten, aki van, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És látják, hogy Isten mit tett a múltban, sokkal jobban, mint mi. Látják, hogy Isten most éppen mit cselekszik, akár Jánossal is, az elragadtatás során, és ez mit fog jelenteni Isten népének majd. Aki eljövendő, aki majd cselekedni fog. Átlátják a jövőt is ezek az angyalok, nincsenek, ezek főangyalok, nincsenek úgy korhoz kötve, mint mi. Belelátnak a jövendőbe is, és azt mondják, ez csodálatos, ez dicsőséges. Amit eddig tett, ez a mi Istenünk, amit most lesz, és amit ezután fog cselekedni, ez dicsőséges. Hát testvérek, úgy gondolom, méltó az, hogy mi olyan bizalommal és hittel tekintsünk, korhoz kötött voltunk ellenére is, az eljövendő Istenre és Isten eljövendő cselekedeteire, hogy elkezdjük ezért már dicsőjönni és dicsőíteni őt. Hát Isten kijelentette, hát már Jeremiásnak kijelentette a bűnös nép felé, hogy nekem jó lesz az én gondolatom ti felületek, kihozlak benneteket, megáldalak benneteket, békesség gondolata van bennem, és kedvező véget fogok nektek adni, kívánatos véget, amit kívánsz. Hát testvérek, nekünk is ezt ígéri Isten. Hát velünk is jót fog cselekedni. Hát miért nem magasztalnánk előre őt? Miért ne nyílnának meg a mi szemeink is? Hát nekünk nem csupa szemből állunk, csak kettő van, de milyen jó lenne az a kettő szemünk is, meg az a belső látásunk is megnyílna arra, és teljes bizalommal fejeznénk ki azt Isten előtt ma, hogy Urunk, mi hiszünk abban, hogy te bennünket 2008-ban, de egész életünk folyásán végig meg tudsz és meg fogsz gazdagon állni. És akkor a hálaadó napunk, amely olyan, mint amikor visszafele világítunk és keressük az áldott pillanatokat, alkalmakat az elmúlt évben vagy életünk elmúlt során, azt a reflektort nem csak hátrafele vetítenénk, irányítanánk, hanem előre is irányítanánk. És azt mondjuk, Urunk, magasztalunk és dicsőítünk Téged azért az áldásért, amely előtt állunk, amiket a következő évben nekünk adni fogsz, amit ki fogsz a szemeink előtt bontakoztatni. Nem tudjuk még, testvérek, hogy mi lesz ez. Mi nem kaptunk olyan konkrét kijelentéseket Istentől a jövőre nézve. Bár nagy vonalakban kaphatunk látást, én is kaptam igéket Istentől, amik nagy vonalakban előrevetítik azt, hogy jó dologra számíthatunk. De hogy mik lesznek ezek a jó pontosan, nem tudjuk, testvérek. De olyan ez, mint amikor a gyermek hazamegy, és tudja, hogy édesanyám nem skorpiót és nem követ fog nekem adni, hanem valami ételt. Hogy mi lesz az ebéd, nem tudom, de hogy finom lesz, az biztos, mert anyukám még rosszat nem csinált. Még ha leégett, akkor is finom volt. Hát mi is ezzel a bizalommal mehetünk Istenhez, hogy pontosan mi fog történni, nem tudhatjuk. De hogy jó fog történni, ez biztos, testvérek. És szeretném, ha kifejeznénk majd az imádságban is, de már az ige hallgatás során is a szívünk gerjedezne arra, hogy hálásak lehessünk Istennek azért, amiért ezek a kérubok voltak, ezek a lelkes állatok, akik beleláttak a jövendőbe, hát ők konkrét eseményeket is láttak, és magasztalták Istent a múltért, a jelenért és a jövőért. Korábban friss hívőként azt gondoltam, hogy olyan unalmas dolog lehet az Isten éjjel-nappal tisztelni. Hát ezek szünet nélkül, azt olvastuk, megállás nélkül, persze ez is egy jelképes kifejezés, hogy olyan helyen vagyunk, ahol nincs idő. Tehát ne úgy gondolkodjunk, mert közben csinálnak mást is, korábban is, későbben is, hát inkább később, de korábban is olvasunk olyat, hogy ezek a mennyei lények mást is csinálnak. Hát akkor hogy tudják szünet nélkül dicsőíteni? Úgy gondolom, ez is egy belső jelölés fejez ki, szüntelen magasztalás van a szívükben, mint a szerelmes. Ha bemegy dolgozni a munkahelyre, akkor is szerelmes. Még talán éjszaka is a szerelméről álmodik, ha reggel fel kell és fogatmos, akkor is szerelmes, és hogyha este fáradtan hazaesik, akkor is. Tehát ezzel van tele a szíve, a gondolata. Ezzel a hálával van tele ezeknek a lényeknek a gondolata, és Isten ilyen hálát akar belénk ültetni. Nem unalmas ez. Azért, testvérek, mert Isten mindig új okot ad a háladásra. Mindig új okot ad a háladásra. Ugye szokták mondani azt, hogy hogy tudjátok olvasni ezt a Bibliát mindig? Az én kedvenc könyvemet életemben kiolvastam háromszor, nagyon szeretem, de elég volt. Nekem ezt így megmondták egyszer. És nem értik azt, hogy amikor Bibliát olvasok, Isten mindig új okot ad arra, hogy tovább olvassam. Új okot ad arra, hogy megint elolvassam. És én azt feleltem erre a kétkedő, hitetlenkedő beszédre, vagy hitetlen beszédre, hogy tudod, én nekem a Biblia kenyér. És ahogy te ettél már kenyeret sokat, nem csak kétszer vagy háromszor, de minden nap, méghozzá napjában többször, nekem olyan a Biblia, mert mindig újat nyújt, mert mindig megéhezek rá. Hát testvérek, így kell elképzelni a mennyei dicsőítés is. Ahogy a Biblia olvasás élmény a hívőnek, a mennyei dicsőítésben nem fogunk beleunni. Nem fogjuk abba hagyni, és 2008-ban sem fogjuk abba hagyni Isten dicsőítését, még a mennyei életünk előtt, mert mindig új okot fogunk rá találni. Mert Isten azt mondta, hogy én nekem van egy gondolatom felőletek, és ez békességnek a gondolata, nem pedig háborúságnak a gondolata. És kívánatos véget adok nektek, és a kívánatos vég felé adok nektek lépéseket, forrásokat, áldásokat, ajándékokat és kincseket. És hogy haladunk napról napra, ezeket a kincseket fogjuk feltárni. Isten így akarja, hogy előre legyen bizalmunk, lássuk az ő jóságát, és magasztaljuk őt érte. Mi várhat minket ebben az évben? Testvérek, hát, ha elgondolkodunk rajta, hogy Isten népére mindig mi várt a múltban. Mi következett rájuk. Mi már visszatekintünk arra, ami náluk beteljesedett. Akkor láthatjuk azt, hogy belefért abba gyász, belefértek abba katasztrófák, beleférhetett abba betegség, beleférhetett abba kísértés, próbatétel, koporsó, temető, de ha mi magunk is még gondolhatjuk is, hogy ez mind várni fog ránk, vagy üldözés, egy ige felragyog nekünk, sok megy más mellett. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Jöjjön ezer rossz, ostorozzanak, kopogjanak hitünk pajzsain a tüzes nyilak. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Kicsoda szakaszthat el bennünket az Istennek szerelmétől, amely van, ami Urunk Jézus Krisztusban nekünk. Jelen valók, eljövendők, sötétség, világosság, angyalok, fejedelemségek, élet, halál, betegség, nyomorúság. Semmi. Semmi. Mit árthat nekünk, ha bekövetkezhetnek azok a katasztrófák, azok az üldözések, azok a kísértések, azok a bukások, az a betegség és az a meghalás, hol van annak a fullákja? Pál apostol körülnéz, és azt mondja, a halált látom, de a fullánkját nem látom. Hol van a fullánkod halál? Te magad keresd meg, hol a fegyvered, hol az erőd, a hatalmad, amelyen le tudsz döfni, mellé tudsz állni, át tudsz talán ölelni, szorongatni tudsz, de megfojtani nem tudsz. Nincsen fegyvered. Nincsen fullánkod. Mert velem van az Úr. Mert te fogod az én jobb kezemet, Uram. És szívemnek kősziklája te vagy. Az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Egyetlen veszedelem jöhet ránk 2008-ban. Ha elhagyjuk Jézust. Ez az egyetlen veszedelem. A zsidókat nem azért vitték fogságba, mert a babiloni birodalom erősebb volt a zsidó hadseregnél. Nem. Az indok nem ez. Igaz megállapítás, hogy erősebb volt, hisz egy világbirodalomról van szó, Izrael meg egy lefelé hanyatló, fénykorában is csak egy kicsi királyság volt. Híres, de mégsem világbirodalom. Most pedig gyenge volt, nem híres, hát bekebelezték könnyen. Tehát az erőviszonyok igazak, ha azt mondjuk, ezek erősek, azok gyengék. De ha annak az okát keressük, hogy miért kerültek a fogságba, akkor nem ezt kell nekünk mondanunk, hanem azért kerültek fogságba, mert elhagyták az ő Istenüket. Elhagyták az ő alkotójukat, elhagyták az ő megtartójukat, elhagyták az ő megváltójukat. És ha nem hagyták volna el, akkor lehet, hogy a babiloni birodalom az egész világot körülölelte volna, leigázta volna, de ebben a hatalmas fekete gyomorban, ami a babiloni birodalom, ebben ott élt volna a közepén érintetlenül Izrael, Júdea, vagy Júda és fővárosa Jeruzsálem. És abban a templom, ahol Isten uralkodik, és ahhoz akihez járulnak a benne hívők, a benne bízók. Nem lehetett volna bevenni semmiféleképpen. Nem lett volna rá emberi mód, nem lett volna rá ördögi mód, isteni mód lett volna rá, de Isten nem ellene tört volna ennek a városnak, hanem a védelmébe fogadta volna, és nem lehetett volna rá törni sehogy. Minket se lehet csak úgy bevenni. Minket se lehet legyőzni. Minket se lehet elpusztítani. Egyetlen sebezhető pontunk van, ha elfordulunk Jézustól. És ezért ennek a mai napnak ismételten, amellett, hogy arról kell szólnia, hogy adjunk előre hálát az Istennek, arról is kell szólnia, hogy megerősítjük a mi szövetségünket Jézussal, és azt mondjuk, Uram, én nem akarok tőled elfordulni 2008-ban. Én hűséges akarok lenni hozzád 2008-ban. Én akarom azt az áldott jövendőt, amit te megjövendöltél a mi számunkra is. Én meg akarom ragadni a te ajándékaidat. Én bűnös vagyok, de te kegyelmes vagy. És rajtam az a golgotai vér, Úr Jézus, erősödjék meg. Bekenem ismét az ajtófélfát vérrel, hogy a pusztító elkerüljön. Megemlékezem ismét a te jóságodról. Megalázom ismét magamat, mint ezek a királyok, akikről olvasunk itt a Jelenések könyvében, hogy letették az ő koronájukat, az ő hódolatuk, imádatuk jelvényeként, jelképeként, leteszik az ő koronájukat, és kifejezik azt, hogy én semmi vagyok, te pedig minden vagy nekem. Így kell megerősítsük a mi szövetségünket az Úr Jézus Krisztussal, hogy ez az egyetlen sebezhető pont, mint egy váron, egy erődített váron, amely körös körül, vastag fal vesz körül, de van egy bejárata, a kapu, az a kapu is be legyen zárva. Erős vasalatokkal, erős fával, kemény fával, hogy betörni se lehessen. A mi kapunk, a mi életünknek az egyetlen sebezhető pontja, hogy az ördög bejön, a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk meggyengülése. Sehol máshol nem jöhet. Hát, legyen ez a nap annak az ideje, amikor a hálaadás mellett megerősödik ez a kapcsolat. És mire számíthatunk, hogyha megerősödik? Arra számíthatunk, ami az Ézsaiás könyvében van megírva, a 9. részben, a karácsonyi történetnek a proféciája, az egyik proféciája szerepel Ézsaiás könyvének a 9. részében, de most egy picit távolabbra menve a 7. verset olvasom: uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett. Növekedni fog az ő uralma. Jézus Krisztus uralma amúgy is növekedik a mi életünkben és az egyház életében, tehát egyre nagyobb lesz. Lehet, hogy a hívők létszáma csökkenni fog az utolsó időkben, sokakkal ellentétben, akik nagy világra szóló ébredésekről számolnak be, én úgy gondolom, az utolsó időkben semmiféle ébredésről nem lehet szó, nem látom ennek nyomát az igében, inkább igaz az, hogy vajon talál-e hitet az embernek fia a földön, amikor erre érkezik. Nagyon kevesen lesznek azok a hűszolgák, akiket munkában talál az Úr, és nagyon sokan fognak elaludni, mert megnövekedik a nyomás, megnövekedik a gonoszság a földön, és kevesen lesznek a hűségesek. De az Isten országa nem erre a világra korlátozódik, hanem nála gyülekeznek az övéi, azok, akik a Krisztusban haltak meg. És lehet, hogy a földön éppen nyomorúsága lesz az egyháznak, vagy csökkenni fog a létszám, de ha mindent összevetünk, a pünkös napjától kezdve, vagy talán a teremtés napjától, az ember teremtésének napjától kezdve, az utolsó napig, akkor azt láthatjuk, hogy egy folyamatos bővülés lesz. Egy növekedés lesz. Kétféle ez a növekedés. Az egyik, hogy Jézus Krisztus uralma bennünk teljesedik ki egyre jobban. Egyre több területet vesz az ő hatalmába, és egyre erősebb lesz Jézus Krisztus befolyása a mi életünkre. Kiterjed anyagi életünkre, házas életünkre, közösségi életünkre, társadalmi életünkre, családi életünkre, magán életünkre, egyre jobban. Olyan dolgok is Jézus hatalma alá kerülnek, és egyre fokozottabb mértékben, amiket eddig még nem tudtunk úgy letenni, ahogyan kellett volna. Uralma növekedésének vége nem lesz, növekedik bennem az ő uralma. Egyre nagyobb király Jézus az életem felett. Egyre nagyobb Úr, egyre több mindenre teszi rá a kezét. Áldott legyen érte ez az átszegzett kéz. Tehát a gyülekezetben is a Jézus Krisztushoz való hajlam, a Jézus Krisztushoz való hűség, a Jézus Krisztusban való hit fog növekedni, hogyha mi hagyjuk őt, hogy ezt kiteljesítse, hogy munkálja az ő uralmának a növekedését. Másik területe pedig az ő uralma növekedésének, az pedig a létszámbeli gyarapodás, amikor másokra is kiterjed. Bennünk is egyre kiterjedtebb Jézusnak az uralma, közöttünk is kiterjedtebb Jézus uralma, de általunk is kiterjedtebb. És olyan emberek fognak jönni, akikről a Jelenések könyvében is olvasunk, hogy adok neked némelyeket a sátán zsinagógájából, eljöjjenek és leboruljanak előtted. Na nem azért, hogy téged imádjanak, hanem mert ott rognak össze bűneik súlya alatt, a te színed előtt, és hívják segítségül Isten nevét. Erre számíthatunk, testvérek. És azután pedig a legcsodálatosabb, mindezeken túl és mindezek fölött az a drága kegyelem, amelyet így lehetne talán a legtömörebben összefoglalni, ahogyan Jeremiás is teszi, hogy kívánatos rég. Kívánatos rég. Amire vágyakozunk. Hogy majd beteljesedik. Hogy majd bevisz minket az ő mennyei hajlékába. Hogy majd megdicsőít, megtisztít minket. Nem lesz halál, és nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, és nem lesz jajkiáltás. Ez a hely, ez már létezik. Gyertek, atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely elkészítette nektek a világ teremtése óta. Ezek a szeráfok és angyalok, akik tele vannak szemekkel körös körül, látják már ezt az elkészített országot. És magasztalják érte az Urat. Hát lássuk mi is, és magasztaljuk érte mi is a mi Istenünket. Milyen csodálatos, kívánatos véget ad nekünk, nyomorúságunk, bűneink ellenére is, ha fogságba is vett, ha meg is tör bennünket, de mégis ő ilyet gondolt rólunk, és mégis kivezet bennünket, hogyha hagyjuk magunkat általa vezetni. Legyen hát ez az évkezdet, a jövőért való előre örvendezés, előre hálaadás alkalma, és a Jézus Krisztussal való szövetségnek az alkalma, aki így biztat bennünket, aki így szól hozzánk, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.